Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenek igéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló Istenünk ezen a vasárnap délelőttön, ezen a helyen, azzal az igével, amit írva találunk a János írása szerinti Szent Evangélium 10. részében, annak első 6 verseiben. Istennek szent igéjét a János írása szerinti Szent Evangéliumból a 10. rész első 6 verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Bizony-bizony mondom nektek, aki nem az ajtó megy be a juhok aklába, hanem másfelül hatol be, az tolvaj és rabló, de aki az ajtó megy be, az a juhok pásztora. Neki ajtót nyit az őr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja, és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mit jelent, amit mondott nekik. Eddig az életünk. Kedves testvéreim, éppen a mögöttünk hagyott héten olvastam újra Mikszáth Kálmánnak az a Fekete Folt című novelláját, azért, hogy segíteni tudjak az egyik fiamnak, mert ez az alig 100 éve keletkezett szöveg a mai időkben már egy idegen nyelvű szótárat igényelne, annyira érthetetlen, vagy legalábbis sok minden idegen, de nem csak a szavak érthetetlenek már testvéreim, hanem az egész élethelyzet, amelyet ez a novella ábrázol, hiszen egy juhásznak, juhpásztornak, vagy ahogy Mikszáth Kálmán használja, egy bacsának a történetét, a lelkiismereti vívódásait és a becsületben való megmaradását, vagy meg nem maradását meséli el egy tragikus befejezéssel. Testvéreim, azt, hogy le kell fordítani valamit, az nem csak a szavak megértésének a kérdése, nagyon sokszor komikus, amikor idegen nyelvről annak a szellemiségét és olykor a jelentés árnyalatait sem ismerő emberek nekifognak és fordítanak ilyen tükörfordításokban nagy szamárságokat, ami köszönő viszonyban sincsen az eredetivel, hiszen nem csak egy nyelvet kell ismerni és a szavaknak a jelentését, hanem amikor fordít az ember, és ez így vagyunk, olykor anyanyelvünkről anyanyelvünkre fordítva is, bele kell tudni helyezkedni magába az élethelyzetbe, hogy ezt meg tudjuk érteni. Ezért van nagyon sokszor, hogy a magyar nyelvterületnek az egyik szegletéből máshová költöző emberek magyarul beszélnek, és a szavak mégsem ugyanazokat a jelentés tartalmakat fedik. Nem értik az emberek. A Biblia sokszor beszél a pásztor életről. Az Ószövetségben olvasunk olyan emberekről, akik pásztorok voltak, és így találta meg őket az Isten, hát az ősatyák története tipikusan erről szól, akik vándorolnak, ez a létük, ez az életmódjuk, és Isten így szólítja meg őket. És aztán a Zsoltárokban olvasunk, nagyon szép, hát az egyik legismertebb, gondoltam is, hogy most melyik legyen, a 80. Zsoltár az Izrael pásztora, vagy a 23. Zsoltár az Úr az én pásztorom. Ismerjük a Zsoltárokból azt, hogy a Zsoltárok költészete azt az Istent, mint az ő népének a pásztorát tekinti, aki népét vezeti hűvös vizekre és jó legelőkre. Aztán az Új Szövetségben is Jézus beszél példázatokban, az elveszett jó példázata. Vagy éppen azt, amit most itt hallottatok a János írása szerinti Szent Evangéliumban, ahol Jézus önmagára vonatkoztatja ezt a pásztor képet, és hallottátok a bibliaolvasás rendjén is most is, hogy én vagyok a jó pásztor. Hogy ez a két fontos, testvéreim, ezt érezzük, akár csak az előbb említett ilyen érintett bibliai történetekből is, üzenetekből is, de mit is mond Jézus? Ez az igazi kérdés önmagáról. Ebben az első öt versben, amit hallottunk, és hogy fontos dolgokat mond, nyomatékosan indítja az ő beszédét, ez a János evangéliumában gyakran előforduló, hogy így mondjam, formula, kifejezés, bizony, bizony mondom nektek. Ez eredeti görögben így szól, hogy ámen, ámen, légó szú. Ámen, ámen, mondom nektek. Bizony, bizony, mondom nektek, hallottátok, aki nem az ajtó megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolvaj és rabló, de aki az ajtó megy be, az a juhoknak pásztora. És aztán tovább mondja, hogy milyen is ez a pásztor. Mielőtt testvéreim erről az ige szakaszról beszélnék, szeretnék valamit előre bocsájtani, ami benne van az egész, ebben a tizedik fejezetben, amikor Jézus önmagáról beszél, mint pásztorról. Ami benne van ebben a tizedik fejezetben, és ami benne van az egész új szövetségnek az üzenetében, azt, hogy Jézus pásztor. És neki juhai vannak. És akik az övéi, ő nélküle csak bócorognak és kószálnak, céltalanul bolyonganak, néha jó legelőkön, máskor meg kevésbé életes vidéken. Ő nélküle az a nép, aki hozzátartozik, olyan, mint a pásztor nélküli nyáj. Kószáló birkonyáj. De az ő népe nem gazdátlan, és nem irány nélkül. Mert az ő hangját ismerik, ezt hallottátok. Aki elől megy, és mivel ismerik az ő hangját, ezért követik őt. Ezért azt kell megtudni, és szeretném csak ennek a ma hallott ige szakasznak az első öt versére, a tizedik fejezet első öt versére szűkíteni. A hatodik vers ugye azt mondja, ezt példázatokban mondta, de nem értették. A hallgatósága nem értette, hogy mit mond nekik. Próbáljuk meg felfejteni, testvéreim, mert nekünk is azt kell megtudni, és az ő ige ebben segít ma, hogy milyen a pásztor, hogyan jut ez a pásztor a juhokhoz, és miként viszonyul hozzájuk. Az az alapvető kérdése a mai embernek, és így nagyon általánosítok, nem jó, hogy mai ember. A legtöbbeknek egyáltalán, akiket megérint valamiképpen Isten, vagy az Isten fogalom, vagy az egyháznak a jelenléte ebben a nyugati kultúrában, hogy hát rendben, rendben, annyi minden van, most már minden világvallás itt van, meg az interneten mindenfajta, hogy mondjam, módszert, pszichológiai csodaszereket el lehet érni, hát miért kellene nekem pontosan a kereszténység Istene, és miért kellene nekem pontosan Jézus? Mivel több ő, mint bárki más a nagy vallás alapítók közül, mivel mond nekünk nagyobb igazságokat? Vagy mi az a többlet, amiért nekem Jézust kellene követni? Mond-e nagyobb bölcsességeket a Szentírás, mint ókori vallás alapítók, vagy netán klasszikus bölcsek? Másként fogalmazok, testvéreim, hogy szoktatok hallani nagyon sokszor, hogy miért avatkozik be az Isten, vagy bárki más az életemben az Isten kérdéssel. És ez tényleg sokaknak kérdése. Miért avatkozik be az Isten? Miért fontos, hogy Jézus ott legyen, mondhatnám úgy az európai kultúránkban, de még inkább ott legyen a személyes életünkben? Azért, testvéreim, mert akinek az életében nincs egy mérce, Nincs egy olyas valaki, aki vezetné, az az ember tévelyeg, az csapódik ide-oda a koráramlatokkal. Van, akinek ez jó, és van, akinek nem. De az, aki csapódik ide-oda, és nincs egy biztos pont, ahol ki tudna kötni, az tudjátok, olyan, mint a csónakban, ha valaki csapódik egyik és a másik oldalról, akkor mindig kapja az ütéseket. Ez a csapódásnak az ára. És nem lát semmifajta jövendőt és kiútat. Tudjátok, az ember úgy tanul az életben, hát mi most úgy tanulunk, hogy bemegyünk és tankönyveket nyomnak a kezünkbe, éppen most online módon a gyermekeinknek, de mégis tanulunk nagyon sok dolgot, olyan dolgot, ami valaminek, hogy úgy mondjam, fizikai és anyagi haszna van az életünkben, és van egy csomó minden, amit a gyermekek is feltesznek, hogy miért kell ezt nekem tanulni, mert soha nem veszem hasznát. Miközben kiderül, hogy az, amit mi nagyon sokszor leírunk, hogy nem veszük hasznát, az a lélek számára az életnek egy adott pontján milyen fontossá válik. Az, ami nem materiálisan megfogható az embernek az életében, és egyszer mégiscsak nagyon, de nagyon fontos lesz. Mert az belülről ad tartást az élet. És pont ez a nagyon sokszor értelmetlennek tűnő dolgok, miért kell hittanra járatni a gyereket? Még egy órát oda kell neki rakni szegénynek, aki amúgy is le van terhelve. Hát azért, mert valami olyant hall, netán olyant érez és olyan érintettséget fog átélni, amit csak az Isten közelében lehet. Tanulni mindig lehet. Éppen ma reggel hívott fel a korábbi gyülekezetből egy nagyon kedves asszony, aki nagyon szép köszöntőt mondott, és kérdeztem, hogy mit tetszik csinálni. Azt mondja, hát már nem tudok kiegyenesedni, 80 felé jár. Tiszteletes úr, nem tudok kiegyenesedni, hétköznapokban tanulok. Vagyis minden nap olvasok, gyakorlatilag reggeltől estig. Mondtam neki, ha tetszik tudni, amit fiatal korában elmulasztott, most azt be lehet hozni. Igen, igen, tanulok, majd tanultam, megyek ki a papa mellé a temetőbe. És olyan szép volt, testvéreim, ez a, nem az elmúlásról beszélt, hanem az örömről és arról, hogy abban a korban és élethelyzetben, amiben ő elért, és amiben már nehezen tud kimenni a házból, egyszer csak fontossá válik a léleknek és a szellemnek, mert Jézusról tanul, a szeretetről tanul. Gyermekkorától ebben élt, ismerem a családot. De éppen az ő életében, életének azon a pontján, hogy így mondjam, a magányában még sincs egyedül, hanem valami csodálatos értelemmel telik meg az élete. És ezáltal kap életbölcsességet és megnyugvást. Milyen az a pásztor, aki az övéihez jön? Azt mondja Jézus, hogy ez a pásztor az ajtón jön be. Az ajtón megy be. És aki nem az ajtón megy be, hanem átugrik a kerítésen, meg valahol hátulról tör be az akolba, az nem pásztor, hanem tolvaj, az nem olyan szándékkal megy be. Mert nem a megszokott ki- és bejáraton megy. És miért fontos Jézus számára, az ő számára is, illetve, hogy nyilvánvalóvá tegye a hallgatósága és a mindenkori követői számára? Azért, testvéreim, mert ez a legitimitás, és ez az, amire válaszolunk arra a kérdésre, amit feltettem, hogy miért Jézus és miért nem más. Mert Jézusnak a legitimitásával kapcsolatban már a kortársak részéről is felmerült ez a kérdés, mikor a csodákat tette, és akkor megkérdezték, hogy te milyen hatalommal cselekszed ezeket itt közöttünk. Miért pontosan rád kellene hallgatnunk? Ki küldött? Ki akarja, hogy te légy az, akit követünk, és miért? És Jézus válaszol. És azt mondja, az Atya küldött engem. Ki küldött? Az Atya. Nem magamtól jöttem, hanem a mennyei Atya megbízásából. Isten akarata, hogy a fiú testet öltve eljött ebbe a világba, és elment, és eljön ma is, nem testben, hanem Szent Lelkének hatalma által, és elmegy azokhoz, akik nélküle elvesznének. Mert ő nem akarja, hogy egyetlen élet is elvesszen. Ezért küldi Isten a fiút. És ő tőle van. A mennyei küldetésből fakad az ő legitimitása. A kortársaknak természetesen másról is beszél, a Dávidita származásáról, és ezért olyan fontos, ha a Máté írása szerinti evangéliumnak a legelső fejezetét felütitek testvéreim, egy sokak számára értelmezhetetlen nemzetségtáblázatot lehet olvasni ottan. Pedig elmondja, pontosan az mondja el, hogy Jézus Krisztus a dávidi uralkodó házból származott, és ez azért fontos, mert ez volt benne a proféciákban, hogy a megváltó, a messiás az a dávidi királyi házból fog földi értelemben származni. Tehát mikor nyilvánvalóvá teszi, akkor a kortársak előtt is legitimálja önmagát, nem csak a mennyei küldetését, mert oda bele lehetett volna kötni. Hogy ő azt mondja magáról, hogy... Viszont az ő életében ott van a földi, a dávidi leszármazás. Lám egybeérez azokkal a proféciákkal, azokkal a jövendőlésekkel, amelyet évszázadokon keresztül mondtak már az Ószövetségben, és amely ő benne teljesedik be. És ebben van egy él. És ez az él, így mondják az íráskutatók, az pontosan a kortársak számára akkor volt egy negyedes fejedelem, akit úgy hívtak, hogy Heródes, aki bitorolta a trónt. És ezt mindenki tudta, mert nem dávidita volt, nem dávidi leszármazott volt, bitorolta a trónt, és azt Jézus így szembesíti őket, hogy ti elfogadjátok sajátos érdekből, egy ilyen kicsi személyes kompromisszumból azt, hogy valaki bitorolja a trónt, de hát azért nekünk egy kicsi érdekünk úgy fűződik hozzá. Szóval az ő illegitimitását saját érdeketekben elfogadjátok, és engem, akit a mennyei Atya küldött, és akinek a származása is benne van a prófétai jövendőlésekben, engem meg elutasítatok. Ez az éles él. Aki nem... Ez az, amit élesen, hogy úgy mondjam, odahoz a kortársak elé Jézus. Azt mondja, én nem úgy ugortam be, nem hátulról jöttem. Tudjátok, ki a jó pásztor, aki az ajtón jön be. Akinek nincs félnivalója. Oda megy be, mert ismeri. Az övéit és az övé is ismeri őket. Szóval ti elfogadjátok az embertől valót, valami személyes érdekből, és nem fogadjátok el azt, ami az Istentől van. Engem, akit pedig az Isten küldött. Mert az Isten akarata az, hogy ezáltal tegyen eleget a törvénynek. Mert az ő áldozata, ezt még akkor nem tudják a kortársak, az a bűnnek az ára. És a pásztort, ez a második, ami ennek az igénknek az üzenete, sohasem önmaga igazolja. Tehát lehet mondani, hogy én vagyok a pásztor. S lám ide nézzetek. Mit olvasunk? Aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora, neki ajtót nyit az őr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. Azt mondja, hogy mikor jön a pásztor, akkor az ajtón lévő őr, ezt nehéz lefordítani, az új fordítás így hozza, ez arról az emberről, vagy azt az embert ábrázolja, aki ott állt a zakol bejáratánál, és mikor mentek be a juhok, így írják le, ha valaki olyan vidékről származik, talán a kép előtte van, egy bottal mielőtt bementek volna a juhok a karámba, ott állt és a botot letette, és alatta mentek át a juhok. Ez volt az ajtónál ló, aki, és mikor jött az igazi pásztor, akkor fölemelte, és őt beengedte. És Jézus kiről beszél? Azt mondja, hogy volt valaki, aki szólt, aki ott állt, és ez a valaki, tudjuk mi, Keresztelő János volt. Keresztelő János beszélt arról, hogy jön valaki, aki nálam sokkal nagyobb. Keresztelő János prófétának tartották a maga idejében, de azt mondta, nem én vagyok. Az, akinek jönnie kell, én csak arról szólok, aki nálam sokkal hatalmasabb. Jézusról szólottak. Őróla úgy beszélt valaki, aki hiteles ember volt, János, mint aki azt mondta, hogy nem én vagyok az, nálamnál sokkal nagyobb jön. Vagyis Jézus nem önjelölt messiás, hanem az Isten megváltó terve szerinti üdvözítő, aki vezet és aki visszavezeti az eltévejedetteket abba a közösségbe, és aki úgy jön be az ő juhai közé, hogy akik megismerik az ő hangját, azok nem félnek, hanem azok majd engedelmeskednek, és mikor kimegy, akkor mennek utána, mert tudja, hogy jó legelőre vezeti őket. Ő az, aki visszavezeti az eltévejedetteket eredeti rendeltetésükbe. Testvéreim, először meg kell érezni ennek a közösségnek, az Isten népének a melegét. És aki megérzi ennek a közösségnek, hadd mondjam úgy, az Isten Magyar Református Anya Szent Egyházának, egy kicsit szeretném hinni, hogy a szombathelyi református gyülekezetnek ezt a közösségét és ezt a melegségét. És azt, hogy Jézus az Úr közöttünk, és őt követjük, annak nem lesz furcsa ez a hívószó. És engedelmeskedni neki. És a harmadik nagy kérdés az, hogy hogyan viszonyul a pásztor a nyájhoz. És azt olvassuk az igében a harmadik versnek a befejezésétől kezdődően, hogy a jók hallgatnak a hangjára, a maga juhait nevükön szólítja és kivezeti, akkor, amikor pedig a maga juhait mind kivezeti, előttük jár és a juhok követik, mert ismerik a hangját, idegen pedig nem követnek, mert nem ismerik az idegennek a hangját. Milyen gyönyörű. Azt mondja, hogy nem csak megszólítja a maga juhait a pásztor, hanem nevükön szólítja. Jézus számára, testvéreim, az ő népe nem egy névtelen adathalmaz, egy QR kódba beleírható jellemzőkkel, hanem az a valaki, minden egyes ember, még azok is, akik az első pillanatban úgy tűnnek, hogy elvesztek, akiket nevén szólít a jó pásztor. Mert ismeri névvel. És az, hogy ismeri névvel, az azt jelenti, hogy számon tartja őket. Egyen-egyen. Téged is, testvérem, aki itt vagy, aki talán otthon nézed ezt az Isten tiszteleti közvetítést, ismer engem is. Nem tudom, talán átéltétek, ha valakinek van egy házi kedvence, aminek még nevet is adott. Lehet, hogy ez egy macska, egy kiskutya. Vagy valami más. És ez a valami, aminek neve van, és a név mögött mindaz a szeretet, amivel hozzáport a családhoz, vagy személyesen az emberhez, ennek az elvesztése, pedig néha egy jogtalan négylábúról van szó, Mégis milyen nyely nyomot hagy. S évek, netán évtizedek múlva is az ember nem úgy gondol vissza, mint egy kutyára, hanem ő volt, mit tudom, a bodri, vagy a juhász. És mi tudjuk, hogy ő ki volt. Értitek? A név az több annál, mint hogy, ahogy mondtam, egy négylábú valami oktalan. És amikor mi névvel ismerjük egymást a Krisztus közösségében, és amikor mi tudjuk azt, hogy ez a jó pásztor nevünkön ismer minket. Ahogy mondtam, nem egy számsorba besűríthető adathalmaz vagyunk, mint a világban, hanem az ő számára egyedi, drága kincsek. Személyesen számon tartott jószág, hogy ezt a régies kifejezést használjam. Tudjátok, testvéreim, hogy ez a régi szó, hogy jószág mit jelentett? Gazdagság. Akinek sok jószága volt, az gazdag ember volt. Mi az Istennek ilyen jószágai vagyunk, akiért a jó pásztor jött el. Testvérek, Jézus Krisztusban Istennek így lehet minden egyes élet a gazdagsága. Az ő jószága, és így lesz mássá, más minőségűvé, Isten előttivé az embernek az élete. És aztán ismerős lesz a hang. Az a hang, amelyet egyedül csak tőle hallunk, és amit követünk, amelyik egyszerre azonosság és elkülönülés, mert idegennek a hangját nem követik azok a juhok, akik megismerték a saját pásztoruknak a hangját. Különbséget tudnak tenni az ismerős és az ismeretlen között. Hogy visszatérjek, különbséget tudnak tenni a legitim és az illegitim között. Elidegenedő világban élünk, sokszor halljuk ezt, testvéreim. És, hogy így mondjam, az ismertséget abban mérik, hogy egy-egy ilyen elvont elektronikus oldalon valakinek hány követője van. De az a sok követő között hány van olyan, aki személyes ismerős? Aki olyan, hogy az ember nem merne hozzá kopogtatni. Van valami köze. Sőt, nem valami köze van, hanem valami nagy, belső, közös van bennük. Egy hang van, amely minket születésünktől fogva kísér, keresztelésünkben megerősített, konfirmációnkban hitvallóvá tett, és ez a hang, amely újra és újra szól és hív, a jó pásztor hangja. Jó lenne hallani az ő hangját mindig, amikor szól, gyere és kövess engem. Amen. Ószói Krisztusunk, és add, hogy mi követni tudjuk ezt a hívó szót. Tedd ismerőssé a fülünkben és a szívünkben szelíd szavad, melyet nagyon sokszor túlharsog a világ, és kínál valami olyan, ami múlandó az életünkben. Szükségünk van, hogy tájékozódjunk, hogy előre lássunk. Szükségünk van, hogy biztonságba érezhessük önmagunkat, gyermekeinket. Szükségünk van elmagányosodó világunkban arra a közösségre, ahová te hívsz, ahol te vagy a középen, és mi testvérek körben ott ülünk és halljuk a szavadat. Köszönjük, hogy megadod ezt. Köszönjük, hogy nem úgy akarsz besurranni valahol hátul az életünkben, hanem te jössz nyíltan, szemtől szembe igazságoddal, te, aki értünk jössz, te, aki mondod újra és újra a megtérésre hívó szót. Hadd imádkozzunk azokért, akik még nem hallották ezt a szót, hogy ők is meghallhassák. Akik pedig hallották, hadd legyenek bátrak lépkedni te utánad, aki jó pásztorként előtte jársz a népednek. Hadd imádkozzunk betegekért, Gyógyítsd meg őket, Istenünk. Azokért, akik elesettek, emelt fel. Imádkozunk magányosokért, hogy találjanak testvéré, találjanak igazi emberi közösségekre. Imádkozunk irányt tévesztett embertársainkért, azért, hogy visszataláljanak te hozzád, az életnek urához. Imádkozunk széthulló közösségeinkért, hogy vágyjanak és meleget találjanak abban a közösségben, amelyre te hívod a tieidet. Imádkozunk, hogy ne kószálló nyáj legyen a mi népünk, hanem olyan, aki hallja a jó pásztor szavát, és követi őt. Így fogadja el minket mindenben, amit csöndben elé teszünk, és hallgass meg. Amen.